Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Az év régészeti, kultúrtörténeti, sőt archeogenetikai szenzációja lenne, ha valóban sikerülne összerakni Mátyás királyunk csontjait, aztán utána majd jöhetnének az Árpád-házi királyaink. Egy most már majd 10 éve tartó folyamat összefoglalását kérem most Makoldi Miklóstól, a Magyarság Kutató Intézet Régészeti Kutatóközpont igazgatójától. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat is.
Jól gondolom, hogy 2012-ig kellene visszanyúlnunk, és aztán akkor majdnem meg is van ez a 10 év. Mi történt akkor?
Igen, hát 2012-ben kezdődött el Kásler Miklós miniszter úr jóvoltából a tulajdonképpen Magyarországon a királysírok archeogenetikai kutatása, ugyanis onkológus professzor révén Kásler Miklósnak már akkor, tehát majdhogy 10 évvel ezelőtt rendelkezésére állt az archeogenetika tudománya, amit először a Kárpát-medencében tulajdonképpen ő alkalmazott régészeti leletek archeogenetikai vizsgálatára, és tulajdonképpen az, hogy ma a Magyarság Kutatóintézetben létezik a archeogenetikai kutatóközpont, és olyan fejlettségű gépekkel vagyunk felszerelve, amilyenekkel egy közép-európai országnak csak lehet, az is tulajdonképpen a emberi erőforrások miniszterének köszönhető. És hát ez a folyamat valóban 2012-ben kezdődött, amikor is a egyetlen biztosan azonosítható királysírunkat, a jelenleg a Mátyás templomban található harmadik Béla sírt és a közvetlen rokonait tartalmazó szarkofágot felnyitották, és megvizsgálták az ott lévő csontok archeogenetikai állományát. És ebből sikerült azonosítani harmadik Bélának a DNS-ét, és kiderült, hogy az egyik mellé temetett csontváz, ami a székesfehérvári bazilikában és a sír közvetlen közelében feküdt, az pedig egy apai felmenőági rokona harmadik Bélának, aki a történeti források alapján egyértelműen második Béla, Vak Béla csontjaival azonosítható, és így a két fiági rokonból sikerült kinyerni a 2010-es évek folyamán izolálni az Y-ági DNS kromoszómáját az Árpád-háznak, ami lehetővé teszi, hogy az Árpád-házi királyaink csontjaiból vett mintákat mind visszamenőleg, tehát korban előre és korban visszafele is azonosítani tudjuk, egészen az Árpád-ház kialakulásától az utolsó Árpád-házi királyainkig.
Most arra kérem, hogy majd egy picit meséljen arról, hogy hogyan dolgozik egy archeogenetikus, de akkor ezek szerint még, amit mondott, arra visszautalnék, hogy melyik határozottabb vonal, az apai vagy az anyai ág?
Hát mind a kettő határozott lehet, de ami a apai ágot azért szeretjük mi a régészetben és az archeogenetikában is, mert az apai DNS vonal az tulajdonképpen évezredeken keresztül változatlanul öröklődik, és így lehetőség van egymástól távol eső rokonok beazonosítására is, tehát a rokonsági kapcsolat sokkal inkább nagyobb távos táblatokban vizsgálható, mint egy anyai mitokondriális
DNS. Mi lehet az oka?
Hát ez genetikai alapon így alakult ki az emberiség történetében, hogy az apai örökítő DNS az egy meghatározó dolog az ember életében, ami apáról fiúra száll, és tulajdonképpen egyes tulajdonságait meghatározza egészen akár több ezer évvel később.
Hát igen, ez majd nagyon fontos lesz majd Korvin János és Korvin Kristóf esetében is, de akkor még visszakanyarodnék ahhoz, hogy mesélj nekünk arról, hogy hogyan dolgozik egy archeogenetikus.
Hát az archeogenetikus tulajdonképpen úgy dolgozik, mint egy igazságügyi orvosszakértő, csak annyival nehezebb a helyzete, hogy a DNS-t azt nem egy nyálmintából, vagy hajszából, vagy bőrmintából kell kinyernie, mint mondjuk egy bűncselekmény esetén egy igazságügyi szakértőnek, hanem régészeti leletekből, archeológiai csontanyagból. És hát Ez a tudomány körülbelül elmúlt 30 évében fejlődött ki maga az archeogenetika, mint szakterület, tehát a Nyugat-Európában és Amerikában fejlesztették ezt ki igazából, és rájöttek arra, hogy a régészeti korú csontmintákból is bizonyos helyeken koncentráltabban marad meg az adott egyednek a DNS-e. Ilyen hely például a koponya alsó részén az öreg lyuk és a hallójárat közötti úgynevezett sziklacsont, ami az egész testben az összes csont közül a legnagyobb koncentrációban tartalmazza ezt az endogén DNS-t, tehát azt a DNS-t, ami az adott egyedre jellemző. És hát amikor ez kiderült, akkor az archeogenetikusok ezért keresik a koponyákat általában, hogy innen a legcélszerűbb mintát venni, hiszen az egyéb más csontokból, például combcsontokból, vagy kisebb csontokból, borda, vagy akár a medencéből, akár 50-100-szor nehezebb kivonni az archaikus DNS-t, mint a sziklacsontból, a koponyából.
Mit jelent, hogy mintavétel?
A mintavétel az úgy néz ki, hogy amikor a régész feltárja a csontokat, akkor ugye odaadja az archeogenetikusnak így általában a koponyát, és az archeogenetikus pedig ilyen fogorvosi eszközökhöz hasonló szakszerszámok segítségével, tulajdonképpen egy fúróval és egy körben forgó reszelővel csontport vesz a sziklacsontból, tehát tulajdonképpen belefúr, és a kifolyó csontport steril körülmények közt összegyűjti, és utána ezt a csontport viszik be laborba, ahol analizálják. Először, hát hogyha közérthetően akarom mondani, akkor egy ilyen olyan fürdőben áztatják, ami megtisztítja a jelenkori szennyeződésektől, tehát például azoktól a DNS-ektől, nagy részétől, amiket akár a régészeti feltárás során ráragadhattak, és utána pedig megkeresik a használható DNS szakaszokat, és itt ezen a szinten még mindig lehetőség van kiválasztani biológiai szinten is, hogy archaikus DNS-sel, tehát az akkori régi saját DNS-ével van dolga a csont tulajdonosának, vagyis az azt vizsgáló genetikusnak, vagy egy 20. században a feltárás és a vizsgálatok során rárakódott mai DNS-sel keveredett. Tehát ezt még teljesen szét lehet választani, és így 100%-ban biztosan azonosítható az adott csont anyag eredeti tulajdonosának a DNS-e.
Ahhoz, hogy Mátyás királyunkat majd rekonstruálni lehessen, ahhoz egyébként Letenyétől körülbelül egy órai járásra ő Horvátországba, Lepoglavába, a Pálos Kolostorba kellett elmenni. Mi történt ott?
A Pálos Kolostorban, Lepoglavában nyugszik Korvin János és Korvin Kristóf, aki Mátyás király természetes fia és unokája.
Megvan az apai vonal.
Megvan az apai vonal, így van. És hát ugye azért kellett ide kimenni Lepoglavába a horvát féllel való együttműködés keretében, ami egyébként egy példamutató nemzetközi együttműködés volt, amit szintén Kásler Miklós miniszter úr közreműködésének köszönhető, hiszen ő másfél évvel ezelőtt megnyitott egy kiállítást a horvát-magyar közös kulturális múlt 800 éve címmel Zágrábban, és már ekkor elkezdte építeni ezt a lehetőséget, hogy mintát vegyünk a lepoglavai Korvin sírokból, amit a horvát fél egyébként nagyon nagy örömmel támogatott, hiszen a Mátyás királyt ők is saját királyuknak is tekintik, és ezért szívesen járultak hozzá a csontok azonosításához. És azért tudtak itt megmaradni Korvin János és Korvin Kristóf csontjai érintetlenül, mert a templom lepoglalói Pálos Kolostor főhelyén, az oltár előtt egy külön kriptában helyezték el egy gyönyörű reneszáns sírfedlappal lefedve a Korvin János, majd az egy év múlva, 1505-ben meghalt Korvin Kristóf, aki 6 éves korában halt meg maradványait. és azok itt a Pálos Kolostorban tulajdonképpen érintetlenül megérték a 20. századot, hiszen itt ennyire nyugatra a török sem terjeszkedett, és így nem dúlták fel ezt a sírt. Ugyanis hát nem is királysírról van itt szó, csak a királyi vérvonal leszármazottjairól, de hála jó Istennek senki nem bolygatta, és még annyit kell tudni a lepoglalvai Pálos Kolostorban, hogy miért oda vannak eltemetve, azért, mert ezt a kolostort, ezt a 15. század végén Korvin János saját költségén építette újjá, és a templom is ekkor épült fel, ezért mint fő donátorát, mint fő adományozóját a templomépítésnek a legszentebb helyre, a szentélybe, az oltár elé temették őket. És hát 2021. január 13-án jött el az az idő pillanat, amikor kiment a Magyarság Kutatóintézet Régészeti Kutatóközpontjának munkatársai, jó magam is, illetve az Archeogenetikai Kutatóközpont igazgatója Neparácki Endre és munkatársai, és felnyitottuk egy helyi kőrestaurátor céggel együtt a sírt, és hát Kásler Miklós miniszter úr, Horváth Lugosi Gábor főigazgató úr, Svízi László tudományos főigazgató helyettes úr jelenlétében kivettük a csontokat, azonosítottuk őket, hogy valóban egy 30 év körüli felnőtt csontvázáról és egy 6 év körüli gyermek csontvázáról van szó. Sőt, ugye a források leírják azt is, hogy Korvin János sántított, valószínűleg csípőficama volt, és ez nagyon jól látszott ezeken a feltárt csontokon is, hiszen a felnőtt váznak mind a bal combcsontja, mind a bal csípőcsontja rendkívüli mértékben deformált torzult volt, tehát hihetetlen fájdalmai lehettek. És miután ezeket a csontokat dokumentáltuk, felszedtük vizsgálatra, az archeogenetikusaink mintát vettek belőle, utána a csontokat visszahelyeztük, újra szentelték a sírt, és visszakerült a sírfedlap. Az archeogenetikai minták pedig Budapestre kerültek a kutatólaborunkba, és azóta sikerült is azonosítani, hogy valóban egy apa-fiú kapcsolatról van szó. Ugye, hogy a történeti források leírják, tehát biztosak lehetünk benne, hogy Korvin János és Korvin Kristóf csontjait találtuk meg, és meglett az a DNS vonal, ami alapján az összes többi felmenőjük, így Mátyás király csontja is minden bizonyal azonosíthatóak.
Ugye ön is ott volt ezen a feltáráson, ahogy említette volt. Azért szeretném, hogyha egy picit mesélne arról, hogy milyen, amikor ott áll egy régész egy hely előtt, amelyik alatt tudja, hogy van valami, de fogalma sincs, hogy mi van benne, és akkor egyszer csak úgy fölemelik azt a fedlapot, és akkor belepillantanak. Mit láttak?
Igen, hát nagyon izgatottak voltunk, ugyanis tudtuk azt, hogy ezt a sírt már a 19. század folyamán a magyar millenniumra készülődve már felnyitották egyszer török aurélék, akik a székesfehérvári királysírok csontanyagát is vizsgálták antropológiailag, tehát antropológiai vizsgálatok már történtek ezen sírokban, de például itt nem esnek a jegyzőkönyvek szerint koponyákról nem esik szó. Úgyhogy nagyon féltünk, hogy mégiscsak bolygatottak lesznek a sírok, és a koponyák esetleg elkalódtak a korábbi időkben, sőt azt is tudtuk a forrásokból, hogy a 20. században is kétszer legalább felnyitották a sírt, amikről nem túl sok adatot ismerünk, hogy
mikor és hogyan történt?
Mikor és hogyan történt, minden esetre nagyon-nagyon izgultunk, és valóban, amikor felnyílt a sír, akkor mindenkinek dobogott a szíve, hogy mit fog ott találni, és hát első meglepetésünk az volt, hogy egy ilyen viszonylag kisméretű, erekje tartó fakoporsó fedlapját láttuk meg.
Ez volt a Kristófé, mert ugye ő gyerek volt, amikor...
Igen, először arra gondoltunk, hogy ez Kristóf sírja lesz, de hogy lekerült a fedlap, a port kicsit ecsettel lesöpertük, láthatóvá vált a sír a koporsó fedlapján, hogy Cristoforo Corvinus, tehát ez a Corvin Kristóf, viszont a másik oldalára meg fel volt írva, hogy Johannes Corvinus. Úgyhogy nagy örömmel töltött el, hogy ugye mindkét név szerepelt a kis erekjetartó koporson, ami mindösszesen ilyen 1 méter 10 centi hosszú volt, és hát ekkor még a régészeti munka egy kicsit feszítette az idegeket, ugyanis ezt ugye találás állapotában lefotóztuk, rajzot készítettünk róla, bemértük, úgyhogy ennek még volt egy pár perces feszültség tartalma, és csak utána vettük le a koporsó fedelet, és ekkor nyugodott meg mindenki, ugyanis a kis erekjetartó koporsóban, mint valószínűleg a 19. századi vizsgálatok során készítettek, és ebbe helyezték vissza akkor a csontokat. Tehát a koporsóban megtaláltuk, ugyan nem anatómiai rendben, de szépen egymás mellé pakolva egy 30 éves és egy 6 éves ember maradványait. Úgyhogy nagyon boldogok lettünk, mert ekkor már tudtuk, hogy a antropológiai vizsgálatok végén a 19. században visszaérték az összes csontot. És talán az is valószínűsíthető, mert feltártunk még itt Lepoglavában egy másik sírgödröt is, ami a szentélynek a jobb oldalán található, mert arra gondoltunk, hogy az lehet Kristófnak a sírja, de abban két felnőtt vázának összedúlt maradványait és egy kis aranypityét találtunk, tehát ők minden valószínűséggel inkább pálos szerzetesek, papok lehettek, és két felnőttről van szó. Úgyhogy minden valószínűség szerint Korvin Jánosnak 1504-ben, amikor meghalt, elkészült itt a sírja, 1505 tavaszán temetik ebbe a sírgödörbe el, és rá egy évre hal meg fia Kristóf, és minden bizonnyal felnyitják a sírt, és Korvin Kristóf koporsóját ráhelyezik Korvin János koporsójára eredetileg is, tehát valószínűleg eredetileg is egy sír gödörben nyugodtak.
Szinte alig maradt időnk, de azért egy gondolat erejéig arról mesél, hogy mi lesz majd most?
És hát most jön az az időpillanat, amire tulajdonképpen az egész kutatás várt kezdve 2012-től, hogy felnyitódik a székesfehérvári osszárium, ahol 15 Árpád-házi és középkori királyunk csontja, illetve számos oda temetett nemes és előkelő csontjai nyugszanak. És hát ezen csontokból több mint 200 épkoponya és több mint 400 egyéb koponya töredék közül kell megtaláljuk azt a koponyát, aminek genetikai állománya egyezik a Korvin Ágiakkal, és ekkor mondhatjuk azt, hogy megtaláltuk Mátyás király koponyáját, és nem is pontosan tudjuk, hogy ott van, de hogy azonosítottuk Mátyás király csontját. És így nyílik lehetőség arra majd a későbbiekben, hogy ezen csontokat újra temessük méltó körülmények között, amik természetesen még csak tervek, először azonosítanunk kell azokat.
Mikorra lesz eredmény? Ezt ugye mindig fölteszi mindenki ezt a kérdést, én sem kerülhettem meg.
Igen, tehát itt mivel 600 koponya töredékről és koponyáról van szó, így a vizsgálatok elhúzódhatnak, de feltételezésünk szerint Mátyás király sírja azonosítható a régészeti feltárások során 1/9-es sírként azonosított sírral, aminek utolsó feltárására csak a 20. század második felében került sor, így elképzelhető, hogy Mátyás csontjai nincsenek annyira összekeverve a törökkori dúláskor összekeveredett többi csonttal, így legjobb esetben hónapokon belül azonosítható Mátyás királynak legalábbis a koponyája, hogyha meg nem sikerül, akkor mind a 600 koponyát végig kell vizsgálni, ami egy évet is igénybe vehet.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon várjuk a fejleményeket, hogy mi lesz a vizsgálat vége. Makoldi Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpont igazgatója volt a vendégem, és az Árpádházi királyok és Mátyás familiának, csontjainak a feltárása, genetikai vizsgálata, archeogenetikai vizsgálatáról beszélt. Köszönöm szépen az információkat. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!